Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Szijjénába utazunk ezúttal, aztán a második fél órában majd Firenzébe is ellátogatunk. Be fogjuk barangolni Toszkána szép tájait, hogyha nem is minden természetesen, hiszen arra akár 15-20 műsort is nyugodtan áldozhatnék, és még az sem biztos, hogy elég lenne, mert hogy Toszkána tényleg varázslatos hely. Siena különös kis kedvencem, és a műsort megelőzően egy kedves barátommal beszélgettünk arról, hogy hát neki is kedvence Siena, meg nekem is. Mondtam azt, hogy hát én nagyjából tucatnyi alkalommal már legalább jártam itt, 12-ször minimum, de talán többször is, és volt olyan, hogy a lovasversenyre érkeztem, volt olyan, hogy munkaként meghívtak valamiféle marketing előadás kapcsán. Aztán előfordult az is, hogy Firenzében laktam, de ide átjöttem, aztán Viareggióban pihengettem, és akkor szintén elutaztam ide. És ami nekem nagyon tetszett, az az, hogy például remek férfi cipőket lehet kapni. Én imádom a kézzel varrott olyan cipőket, amelyeknek az ára azért nem döngöl a földbe, és Siénában tényleg eredeti, igazi olyan cipőket lehet kapni, amelyek nem közhelyesek. Tehát én azért azt vettem észre, hogy nálunk Magyarországon azért az üzletekben hasonló dizájnú, hasonló fazonú férfi cipők vannak, hát ugye a női cipőkből felgeteges a választék, de azért Olaszországban még tényleg vannak olyan cipők, amelyeket tényleg Olaszországban gyártanak, és Siéna ilyen szempontból számomra a férfi cipők fellegvára, de hát természetesen nem erről híres, vagy nem csak erről híres Siena, amely lényegében Toszkána régió egyik megyeszékhelye. Firenzétől 70 kilométerre találjuk Sienát. Nem lakják túlságosan sokan, nagyjából akkora lehet, mint Sopron, olyan 50-60 ezer fős, de meseszép gótikus város, azt mondják, hogy Európa a legnagyszerűbb gótikus városa. A legenda szerint onnan kapta a nevét, hogy Szénusz, Romulus unokaöccse alapította, nagyon régi település, és a belvárosát a világörösség részévé is nyilvánították, úgyhogy ilyen szempontból is meglehetősen híres. A helyi legenda szerint egyébként, amikor apjuk megölése miatt Rémusz fiainak el kellett hagyniuk Rómát, Szénius és Ascius volt a két fiú, akkor az egyikük egy fekete, a másikuk pedig egy fehér lovon menekült, ezért lett aztán Siena zászlója és címere fekete-fehér, és a város neve is ugye Szénius nevéből származik. Ezért van az, hogy a városban nagyon sokszor Romuluszt és Rémuszt, meg a Romuluszt és Rémuszt tápláló római nőstény farkast láthatjuk a legkülönbözőbb ábrázolásokon, mert ugye idáig visszavezetik a település eredetét, meglehetősen komoly múltja van tehát a városnak. És az kétségtelen, hogy nagyon régi település, mert a régészeti lelőhelyek is ezt tanúsítják. Persze azért voltak olyan időszakok, amikor valaképpen uralta Sienát, és nem pedig csak egyfajta városállamként működött, és a lombardok hódítása is olyan volt, hogy akkoriban azért meghatározták a mindennapokat, ugyanakkor viszonylag biztonságos utakat építettek. Aztán püspöki székhely, meg lombard uralkodói székhely is volt. Utána, amikor a frankok jöttek, akkor frank grófi birtok volt, és Pipin meg Nagy Károly idején nagyon sok frank lovagi család letelepedett, és várakat is építettek Siena környékén. Aztán Firenzével háborúztak, sőt, olyan is előfordult, hogy Firenzét le tudták győzni, ami azért csodaszámba ment akkoriban. Aztán a milánói herceg foglalt el Sienát, és utána megint önálló városállammá vált, és hát virágzástak indult, és hosszú ideig meg is tartotta önállóságát. Majd később, ugye, amikor a Mediciek annyira megerősödtek, akkor Toszkán nagy hercegek lettek, és elfoglalták Sienát is, és most pedig ugye Olaszország gyönyörű települése, és hát az biztos, hogy Sienában gyönyörű dolgokat találunk. Ami érdekes benne, hogyha bemegyünk a belvárosba, először is ezt nem autóval tehetjük meg, kint hagyjuk valahol parkoló helyen az autót. Volt olyan, hogy én bementem a belvárosba, és akkor olyan szálláshelyre vittek el, akkor éppen a világ legszebb szállodai sorozatomat írtam, hogy rögtön elvitték utána a kocsit, és akkor leparkolták, utána pedig visszahozták a szállodába. Tehát ilyen tényleg a parkolást is intézték, mint az előkelő szállodákban jó pár helyen szokás, és ott is kivitték a várfalon kívülre az autót, de egyébként a legtöbb alkalommal már én magam is ott parkoltam le, és gyalog besétáltam. Macskaköves utcáskák vannak mindenhol, és azért jó, mert a várfalon belül, ahová mondom, a gépjárművek nem mehetnek, csak nagyon ritkán és engedéllyel, olyan, mintha még mindig az 1200-as években járnánk. Tehát leginkább megőrizte talán az akkori arculatát Siena a toszkán városok közül, jobban, mint Firenze. Mert Firenze nagy területen fekszik, vannak azért már barokk épületek, meg későbbi időszakból is épületek, nem olyan szűkek az utcák, vannak nagy terek, például Firenzében ugye a Domtér. Hát Sienában valóban minden olyan, mintha az 1200-as évek elején lennénk. Van egy gyönyörű katedrális, a Santa Maria Assunta, és ezt is 1150 körül kezdték el építeni, aztán jó hosszú ideig építették, de meseszép lett ez is, ilyen fekete-fehér csíkozású márvány burkolata van, és a középkort idézi. Tehát Sienában tényleg úgy lehet középkori filmet forgatni, hogy hozzá se kell nyúlni szinte semmihez. Van egy nagyon szép harangtorony, ilyen pizai stílusú harangtorony, és hát ezt mindenképpen érdemes megnézni, de a San Domenico templomot is érdemes megnézni, ez egy gótikus templom, és hát mondom, a templom túra az olyan, hogy egymást érik az 1200-as, 1300-as években épített csoda szép templomok, gótikus ablakokkal, lőrésekkel és mindenféle mással, ami ekkoriban szokás volt, hogy építsenek. A Palazzo Pubblico, a városháza, az múzeum manapság, de ez is rendkívül jól néz ki. És hát van egy komoly képtár, a szintén gótikus egyik palotában kapott helyet, és érdemes itt is megnézni azokat a csodákat, amelyeket itt alkottak a híres művészek. A legfontosabb talán a Palio város életében, ezt minimum két alkalommal megrendezik egy esztendőben, de volt már rá példa, hogy többször is megcsinálták, mert olyan sok turista kíváncsi erre a fergeteges lovas versenyre, ami egyébként a mi nemzeti vágtáknak is a szülő anyukája, mert innen jött az ötlet, hogy mi is csináljunk hasonlót. Ez középkori eredetű, állítólag már az 1100-as évek végén is volt Sienában lovas verseny, és hát persze a lovas verseny az egy rövid ideig tartó valami, de mellette felvonulnak a különböző kerületeknek a maskarába öltözött emberei, tehát egy ilyen kosztümös nagy parádé ez az időszak, amikor van a palio, vannak előfutamok és van főfutam is, és amikor mondták, hogy hát jegyet szeretnék a palióra, és mondtam, hogy igen, szeretnék, és gyakorlatilag nem volt semmi a kezemben, akkor először így azt gondoltam, hogy na most megint átvertek, de valójában nem, mert hogy igazából nem is kell rá jegy, hanem úgy működött, hogy középre a főtéren, a gyönyörűségesen szép szienai főtéren bárki beállhat, de hát oda nem nagyon van azért kedvünk beállni, mert ha nem pont a kerítés mellé kerülünk, akkor a tövek közepén állunk, és akkor meg se tudunk mozdulni, amíg zajlik a lovas verseny, és olyan sokat nem látunk ki, csak akkor, ha nagyon magasak vagyunk. Mondjuk én még pont kilátnék a 193 centimmel, de mondjuk a feleségem már biztos nem. És igazából a jegy, amire azt mondjuk, hogy jegy, hát az azt jelenti, hogy a körben rengeteg épület van, az épületek majdnem mind ilyen lodzsás, erkélyes épületek, és eladják a helyeket az ott lakók, az ott dolgozók, az ott éttermet üzemeltetők, és gyakorlatilag minden étterem, minden lakóház, minden épület összes lodzsája megtelik, és x euróért te is oda állhatsz, vagy oda ülhetsz, és 8-an, 10-en, 12-en is, hát reméljük, hogy nem fog leszakadni egyik sem, szorongodnak egy-egy erkélyen, és hát ez a jegy tulajdonképpen, hogy mondjuk Giovanni éppen beenged engem az első emeleti erkélyére, és még rajtam kívül 7-8 másikat, és akkor megnézhetjük ott a futamot. Vannak előfutamok és van főfutam, de gyakorlatilag maga a lovasverseny az nem egy hosszú történet. Úgy zajlik az egész, hogy hát a lovakat azokat oda beviszik, ahol vannak a városháza lovardájánál erre kialakított helyek, majd azt követően elkezdik felszórni lényegében homokkal a központi macskaköves térnél azt a részt, ahol futnak majd a pacik, és középre pedig betesznek rácsokat. És eleinte még a homokon is mászkálnak az emberek, össze-vissza bolyong mindenki, majd markos fiatal emberek, terelő emberek megfogják ezeket a rácsokat, és szépen folyamatosan így középtájra elkezdenek közeledni a tömeghez, a tömeg így visszaszorul, és szép lassan bepréselik a tömeget így a rácsok közé, felállítják a rácsokat, szépen így összecsatolják, és akkor gyakorlatilag a középső karámba benrekedt az utcán lévő emberek jelentős része, aki nem fér be a karámba, őket pedig leterelik szépen arról a helyről, ahol a pacik vannak, és kifelé is csinálnak egy ilyen kis karámot. Ezt nagyon gyorsan és nagyon profin, hát azért hosszú idő volt gyakorolni, megcsinálják. És aztán viharos gyorsasággal kezdetét veszi a futam, először békésen mennek egy kört, majd elindul a verseny a rajtjelzésre, és hát három kört futnak, tehát nem hosszú a verseny igazából, meg eleve ez a kör is kicsi, hát a föltéren vagyunk, hogy futnak egy kört, nagyjából az még egy perc sincsen, valamivel kevesebb, még egy kört, és akkor a harmadik körben már kihirdetik azt, hogy ki nyert, hogyha nem látjuk, akkor megítélik a versenybírók. És miután ez megtörtént, gyakorlatilag visszateszik a pacikat szépen a helyükre, a versenyzők előtte már reszálltak róla, és akkor szétszedik a karámot, mindenki mehet amerre lát, és aztán viszonylag hamar feltakarítják a homokot is. Tehát olyan gyorsan zajlik az egész, hogy egy logisztikai bravúr. Mint mondtam, volt idő gyakorolni, mert hogy 1240 körül már voltak ilyen versenyek állítólag, és hát lényegében csak nem 800 éve van palió, és mindig is itt rendezték állítólag. Kik indulhatnak a versenyen? Nos, Szienának különböző kerületei vannak, és minden kerület kiállít egy lovast, és gyakorlatilag a kerületek versenyeznek egymással. De mindegyiknek van tábora, ilyen szurkoló maskara tábora, és hát nem is oda jönnek a szurkolók, mert a turistáktól nem nagyon férnek már oda. A Városháza különböző szobáiban még azért vannak itt szurkolók, de nekik az a funkciójuk, hogy előtte már egyébként hétfő, kedde, szerda, csütörtök, péntek mindegyik napon körbejárják a várost, és akkor buzdítsák a helybelieket, meg elmondják, hogy az ő lovasuk a legjobb, és akkor a kerület színeibe öltözött 20-30 fős csapatok járják lényegében a várost, és hát zenélnek, rigmusokat mondanak, és összességében nagyon jó hangulata van ennek az egésznek, és aztán a legvégén meg valaki győz. És mondom, kettőt is rendeznek, de volt már rá például, hogy még többet rendeztek ebből a versenyből, mert önmagában ugye a verseny az rövid ideig tart, és hát az előzmény, a ráhangolódás, a Palió Múzeum megtekintése az mind-mind az esemény része, tehát igazából érdemes korábban oda menni, és aztán nem szabad lekésni az eseményt, mert ha mondjuk késünk egy 20 percet, már hát talán addigra már vége is, mert mondom, gyorsan zajlik az egész pillanatokon belül, és összességében érdekes, meg látványos a verseny, de a hangulata az, ami a legtöbbet adja. Hát most igazából a kerületeket sem ismerjük fel, szerintem legalábbis egy átlagos turista nem tudja, hogy most melyik szín, melyik kerülethez tartozik, meg éppen ki nyert, hanem valamelyik lovasnak drukkol, ha akar, vagy senkinek. Néha azért vannak komolyabb bukások tekintettel arra, hogy nagyon nagy sebességgel mennek a lovasok, és nehéz a pálya, mert hogy viszonylag ugye sokszor nagy kanyart kell megtenni, tehát azt gondolom, hogy a Nemzeti Vágta különböző versenyei azért könnyebb pályán zajlanak jóval, mint itt a Palió esetében Siena főterén a lovaglás. Hát itt tényleg amilyen sebességet elérnek, és ahogy lovagolnak, hát csodálom, hogy nem bukik fel több ló is, de szinte művészet az, amit csinálnak, azt látom. Azzal együtt ez nagyon vonzza a vendégeket, a turistákat, és hát ez hozzátartozik Siena arculatához, hogy még amikor nincsen éppen lovasverseny, akkor is a szuvenírboltokban valamiféle lovasverseny emléktárgy kapható, azért naptár, kép, képeslap, felirat, vagy mondom múzeum is van lovasversenyekkel kapcsolatban, úgyhogy azt is meg lehet nézni. Voltam Siena első bankjában, ugyanis abból a bankból csináltak szállodát, és egy ilyen nagyon jó kis luxus szállodát, bár hozzáteszem, hát azért a belső terek azok nem túl nagyok, viszont minden kő, amihez hozzáér ott az ember, az muzeális érték szinte, és hát nagyon érdekes volt a hangulata. De egyébként hihetetlenül jól éppen maradt a város. Tehát lehet, hogy a Mediciek elfoglalták, de annak volt azért előnye is, hogy utána meg nem ostromolták, és a nagy világégésekben nem kapott találatot, vagy nem sérült meg. Úgyhogy lényegében egy gótikus várost kaptunk így, mint átlagos magyar turista ajándékba, ugyanúgy, mint ahogy a helybeliek, meg az összes többi turista, és az érzés tényleg nagyon érdekes, hogy este barangolunk ott a kis lámpafényeknek a forgatagában, a Masakköves utcácskákon, hallgatjuk a zenét, mert Palió idején mindig zenél valamelyik kerületnek a zenélő csapata. Apró, csinos kis üzletek vannak, jó termékek, nagyon igényes termékek, bőrtermékek, azok nagyon-nagyon jók, és hát itt tudunk vásárolgatni, tudunk finom kapucsinót kortyolgatni, és érezzük azt, hogy van ennek a településnek lüktetése, szíve, és lehet, hogy általában megszoktuk azt, hogy hát Európában milyen egy város, hát van egy főtér, macskaköves utcáskák, a főtéren van egy templom, mellette kávézók, és hát nagyjából pipa. Itt Szienának tényleg van egy egyedi arca azzal, hogy az egész belvárost gyalog tudjuk megközelíteni, hogy nincsen komolyabb gépjárműforgalom, hogy a belső részt, ha éppen nincs lovasverseny, akkor ha bebarangoljuk, akkor valóban olyan érzésünk van, mint hogyha visszamentünk volna az időbe meglehetősen sokat. És hát látjuk azt is, hogy valóban Siena tényleg törekszik arra, hogy ezeket az értékeket megőrizze. És amellett, hogy a palio hangulatát tényleg minden egyes turista megéli, amellett megéli azt a fajta hangulatot, amit vélhetően 6-700 évvel ezelőtt is az arra sétálgató megélt, ha nem is úgy persze, mert szerencsére most már van azért modern infrastruktúra meg biztonság, és a szennyvizet sem az utca közepére öntik, de az épületek azért sugallnak egy életérzést a régmúltból. Úgyhogy Sienát szerintem mindenképpen érdemes megnézni, és főleg azért lehet fontos, mert sokan elmennek Firenzébe, tudjuk jól, hogy Firenzébe megnézzük a Dávid szobrot, megnézzük a firenzei dómot, megnézzük az Arno folyón átívelő öreg hidat, és ott sétálgatunk rajta, mert ott még üzletek is vannak, meg aranyékszerek, aranyművesek, megnézzük persze az Uffizi képtárat, hú, az nagyon híres. Elmegyünk a pizai ferdetornyot megcsodálni, meg a baptisztériumot ott, és a pizai dómot, de azt kell mondanom, hogy Sienát ne hagyják ki. Tehát tényleg egy mesebeli toszkán város, és hát Pisa az nekem olyan értelemben szép is volt, meg csalódás is, hogy tényleg ott a ferdetorony, nagyon jó, bejutottam, mert akkoriban, amikor először voltam, még nem lehetett interneten egyet venni, úgyhogy nehéz volt egyáltalán bejutni, de feljutottam, felmentem, megnéztem, Ferde tényleg, csináltam a klasszikus kis Pisa ferdetorony támasztó fotókat, mellette egy ilyen kis kocsizást is kipróbáltam, ilyen bringóhintót, ott a környéket bejártuk, elmentem még egy kicsit sétálni, de hát önmagában ugye ott a ferdetorony, meg a dóm, és mellette a kis keresztelőkápolna, az egy nagy zöld füves mezőn van, és az lényegében a városnak nem a centrális középső része, hanem ott van maga ez az épületegyüttes, ez a csoda, nagyon jó, és akkor közel-távol azért akkora nagy duranás nincsen, és hát maga a város sem olyan, hogy úgy érezzük, hogy még ott kell maradnunk két hétig. A Firenze az tényleg érdekes, és rengeteg látnivaló van benne, és maga a csoda, de Siena egy gyöngyszem. Tehát Sienának a belső része meg olyan, hogy ott bármennyit el tudunk sétálgatni, tündéri kis apróság, nincsenek olyan nagy volumenű utcák, meg rengeteg minden, mint Firenzébe, és éppen ezért valahogy közel áll az ember szívéhez, hogyha valaki ide Sienába ellátogat, én nem hiszem, hogy csalódni fog tényleg, és a toszkán életérzés az Sienában fogható nagyon-nagyon meg. Van azért sok kis apró település, gyönyörű vidékek, fantasztikus ültetvények, eleve, ahogy megközelítjük, ha nem az autópályán, hanem kisebb utakon megyünk, akkor már a nyári időszakban az egy mámorító lesz, ahogy jobbra-balra elnézünk, és a lankás kis vonulatokat, dombvonulatokat, az ültetvényeket, a szőlőültetvényeket, meg sok minden mást végignézünk, az maga egy kellemes dolog lesz, és ha Sienába még elmegyünk bevásárolni, akkor ez meg dupla élmény lehet, főleg azért, mert nem elszálltak az árak. Tehát ha azt megnézem, hogy Észak-Olaszországban, mondjuk Milánóban milyen árakkal találkozhatunk, pláne Velencében, ahol ugye a víz kiverné, ha egy-egy butiknak a kínálatát megnézem, hogy mi mennyibe kerül. Hát ahhoz képest Sienába azt hiszem, hogy jóval olcsóbban lehet hasonló kategóriájú termékeket megkapni, mást. Ráadásul nem is közhelyes a termék kínálat az apró kis üzletekben. Hogyha valaki mondjuk a ruházat iránt érdeklődik, hát persze azért az elektronikai termékeket ne itt akarjuk megvenni, ott maradjunk vagy az internetnél, vagy a plázák világánál, vagy pedig, hogyha valaki éppen Sankhajba látogat, akkor ott aztán láthatja, hogy mi a tuti. De azt gondolom, hogy Siena a történelme, története, varázslatos hangulata, a mindennapok világa, a gótikus belváros az ámulatba ejti az átlagos látogatót. Most az első fél órában elvittem önöket Siena-ba, Toszkána gyönyörűséges kis 50-60 ezeres lakosú városába. Aztán a műsor második fél órájában Firenzébe látogatunk majd el. Megnézzük, hogy a jóval nagyobb település, ahol azért 400 ezernél is többen élnek, mi mindent kínál az átlagos turistának, miért lehetett Firenze egy időben a leglátogatottabb úti cél, és miért van az, hogy ahhoz képest, hogy lényegében nem a tengerparton vagyunk, mégis imádják a turisták, és rengetegen eljönnek ide, és ott hagyják a fantasztikus Viareggio-i tengerpartot, csak azért, hogy Firenzében minimum egy napot eltölthessenek, vagy akár még hosszabb időt is. Ezeket a kincseket sorra vesszük, megnézzük majd az itteni templom együtteseket, és folytatjuk a kalandozásunkat Toszkánában. Azt hiszem, hogy ha el kell mondanom azt, hogy ha valaki szereti a romantikus helyeket, akkor na, hova menjen el, akkor azt gondolom, hogy amellett, hogy hát Budapesten is tudok szép dolgokat mondani, hát amellett ugye Róma, Siena, Firenze, Velence, ezek így benne vannak a topban. Nyilván azért Velencéhez hozzátartozik, hogy sose leszünk egyedül. Firenzében is sok a turista, de ott jobban megosztanak. Sienában nem éreztem ezt zavarónak, mert vannak ugyan sokan, de azzal együtt sok apró kis macskaköves utcácska van, a központi teret körbe lehet járni, akár egy mellékutcát is kiválasztottunk, ott is vannak kis kiülős éttermek, nagyon finomak az olasz specialitások, ez picit más, itt ilyen toszkán konyha van, tehát nem annyira az észak-olasz konyha ízei köszönnek vissza, nem is annyira az, amit mondjuk ugye Dél-Olaszországban, Bari környékén kaphatunk, hanem vannak speciális szénai ételek is, úgyhogy ezeket is érdemes megpróbálni, ráadásul nem is gurult el a gyógyszere a vendéglátó helyeknek, tehát nincs olyan, mint Velencében, hogy azért is fizetni kell, hogy zenélnek az étteremben, és akkor zenefelárat kell a kávé mellé még kiperkálni, hanem lényegében nyugodt szívvel üldögélhetünk, még akkor is, hogyha azért fontos szempont, hogy marad-e még a bankkártyánkon egy kis összeg. Volt olyan időszak, amikor Firenze volt a leglátogatottabb város a világon. Ha megnézzük, hogy hányan laknak itt, ahhoz képest rengeteg-rengeteg turistát fogadott, pedig bármilyen meglepő, nem is tengerparton találjuk, hogyha Viareggio-ban például eltöltünk egy kellemes kéthetes nyaralást, ahol valóban a gyönyörű homokos tengerpart miatt rengeteg a turista, akkor onnan gyakorlatilag egy olyan másfél-két óra alatt odaérünk Firenzébe, Pizzából pedig hát egy szűk egy óra, mintegy 100 kilométerre van a tengerparttól Olaszország nagyvárosa, egyben Toszkána székhelye és kulturális központja Firenze, és nagyjából 400 ezeren laknak itt, ami azt jelenti, hogy azért nem olyan nagy város, de nem is kicsi. Az Arno folyó két partján terül el, és a folyóval biztos, hogy találkozunk majd, hiszen lényegében a város központja az az Öreghíd és környéke, előtte, utána ugye az Uffizi képtár, vagy éppenséggel mögötte a híres Pitti palota. Századokon át a Medici család volt Firenze vezetője, rengeteg filmet is lehetett erről látni ugye a tévében, és egy időben az olasz királyság fővárosa is volt, 1865 és 1871 között. Minden esetre azt mondják, hogy Firenze azért is vonza a turistákat, mert ez a reneszánsz bölcsője, az egész belváros az a világörökség része, de már meglehetősen régóta, hiszen 1982-ben már annak nyilvánították, és az biztos, hogy imádják azok a vendégek, akik ide látogatnak. A történelmi centrum az gyalog látogatható, és ha valaki autóval érkezik, akkor két lehetősége van. Az egyik, hogy már nagyon a külső területeken leteszi valahol az autóját egy parkolóközpontban. A másik, hogy megpróbál beljebb merészkedni, és néha bizonyos helyeken talál olyan parkolási lehetőségeket, amikor a háznak az alját kiadják a helybeliek, és akkor egy-egy helyre ide talán be tudunk parkolni. Nagyon merészek egész közel juthatnak, és hogyha ezt kifizetjük, akkor egyébként ezért nyilván meg sem büntetnek, mert elvileg ez is szabályos, ez a parkolási lehetőség. És hát A középkori városfalak behatárolják azt a részt, ahol igazából mozognak a turisták elsősorban. A központ a Dóm tér. Itt van egy gyönyörű kápolna, ez a Szent János keresztelő kápolna, egy nyolcszögletű kupolás épület, és biztos, hogy nem fogjuk eltéveszteni, mert a külső falán különböző színű márványlapokból álló gyönyörű díszek vannak, és ugye székesegyháza volt az eredetileg Firenzének. Lehet látni, hogy valóban megérkeztünk a központban, és hát az 1100-as években már álltak itt az alapok, és természetesen híres firenzei művészek építették át, alkották meg. Ugye Ghiberti volt az, aki az északi kapuját például megteremtette, és Michelangelo azt mondta, hogy hát ezek olyan gyönyörűek ezek a kapuk, hogy a mennyország kapui is ilyenek lehetnek. A firenzei dóm az 1294-ben kezdett el épülni, hát legalábbis ekkor határozták el az építését, és aztán kibővítették, ugye Giotto vezette az eredeti építkezést, még Arnolfo di Cambiótól átvéve, és aztán valóban mesebeli dóm készült, 40 métert meghaladó, fesztávolságú, 8-szög alaprajzú tér fölé egy gyönyörű boltozatot emeltek, úgyhogy a firenzei dóm valóban bámulatos, tehát mindegyik meseszerű épület, tehát mind a keresztelőkápolna, mind pedig a firenzei dóm. 169 méter hosszú és 104 méter széles, a kupolája pedig 107 méteres, tehát óriási méretekről beszélünk, és bár amikor bemegyünk, ha bejutunk, a várakozás vagy bármi más nem riaszt el minket, akkor azért látjuk, hogy gyönyörű festményeket találunk és síremlékeket, bár a belseje azért nem túl díszített, arra azért ne számítsunk. És hát a harangtorony pedig, ugye, amit Giotto toronynak hívnak, az egy olyan gótikus harangtorony, ami valóban rendkívül híres. Az Opera del Duomo-ban őrzik az egykori székesegyházból összeszedett régiségeket, és hát valóban gyönyörű zomborműveket találunk, és érdemes ide szintén ellátogatni. A Medici palotát az 1300-as évek végén kezdték el építeni, de igazából az 1444-re teszik azt az időszakot, amikor már komolyabban a palota falai álltak, és pár évvel később, mint egy 10-15 évvel később megszületett a Medici palota, ami egy gyönyörű reneszánsz stílusú épület. A városháza eredetileg a köztársasági kormánynak volt a székhelye, aztán a nagyhercegnek is székhelye volt, tehát lényegében van egy olyan központi tér, ami ma is a városháza. A Neptun kút pedig szintén a nevezetességek közé tartozik, négy tengeri istennővel, a tritonokkal, Neptunusszal, valóban mesebeli alkotás. Az Uffizi képtár pedig az, ahova szinte kötelező bemenni, a Mediciek gyűjteményéből keletkezett, és hát nagyon gazdagok voltak, ugye uralták a környéket. A hajózás ugyan, ugye Velence hegemóniája volt, meg hát persze Rómáé, meg Genováé, de Firenze volt lényegében itt a félsziget területének egy része akkoriban, és óriási gazdaságot tudtak felhalmozni, főleg pénzügyi manőverekkel, és hát valóban hatalmas lett a múzeum, és mesebeli lett a múzeum is, bár egy kép az, amit mindenki megnéz, ugye a Vénusz születését Botticellitől. Ha már a templomoknál tartunk, Firenze az a hely, hogy a belvárosban olyan sok templomot találunk, hogy gyakorlatilag napok kellenek ahhoz, hogy csak ezeket bejárjuk. Én voltam egyszer úgy, hogy Viareggióban hosszabb időt eltöltöttem, és akkor eljöttem Firenzébe, úgyhogy reggel eljöttem, és estig ott maradtam, aztán visszamentem a szálláshelyre, majd másnap még egyszer elmentem Firenzébe, mert egyszerűen nem tudtam befejezni a látnivalók megtekintését, még azokat sem, ahová nem kell bemenni, meg sorba állni, és aztán elhatároztam, hogy akkor eljövök Firenzébe hosszabb ideig, és így is tettem, és akkor már ugye a világ legszebb szállodái könyvsorozaton megszületett, és hát meghívtak az itteni egyik palotából átalakított gyönyörű szállodába. Álomszép volt maga a hotel is, kívül belül tényleg egy gyönyörű reneszánsz palota, és ott volt benne a központban. Most úgy éreztem, hogy ez az én időm, és valóban tényleg 5 vagy 6 napon keresztül mindent bejártam szinte, már összefolytak előttem a különböző alkotások meg a szobrok, de hát sok-sok csoda van itt azért tényleg, és még így sem lehetett mindent bejárni. Nekem nagy kedvencem volt a Pitti palota, ugye van az öreg híd, hogyha az öreg hídon átmegyünk, ami egyébként egy gyaloghíd, akkor jobbra-balra rengeteg árussal találkozunk, és ha tovább sétálunk, akkor előbb-utóbb bejutunk a Pitti palotáig, ami nem annyira népszerű, mint az Ufi cikkép. Tehát ez pont ugye az Arno folyó másik oldalán van, ez egy reneszánsz palota, de nekem azért tetszett, mert tényleg gyönyörű az alkotás, belül rengeteg festményt találunk, és nem volt annyira zsúfolt. 500 darabból áll körülbelül a galéria, és fantasztikus képek találhatók itt. Egyébként az olasz királynak is ez volt a lakása, ha Firenzében tartózkodott, de eredetileg egy nagyon gazdag család, a Pitti család építette, és hát ugye Brunelleschi volt az, aki ezt létrehozta. A Pitti család az a Mediciek volt a konkurenciája, mert hát bármennyire is a Mediciek gazdagok és erősek voltak, hát mindig mindenkinek van valamilyen konkurenciája, és a Pitti család szintén egy nagyon gazdag kereskedő és bankár család volt, tehát elbuktak Mediciek, amikor hatalomra kerültek, akkor már túl sok babér nem termett nekik, de a palota továbbra is a nevüket viseli, Pitti palota, és gyönyörű tárlata van. Az öreg híd a 16. században épült, ezt szinte mindenhonnan látjuk, hogyha a belvárosban kisétálunk a folyó partjára, és kis műhelyek sokasága van itt, ötvösök és aranyművesek dolgoztak és dolgoztak ma is ezekben főleg, de vannak más jellegű üzletek is, és beépítették lényegében a hidat, tehát nem olyan híd, hogy jobbról balról, hogy kinézegettünk mindenhonnan, hanem lényegében épületek vannak magán a hídon is, emiatt messziről is érdekes és látványos, ha meg ott sétálgatunk, akkor meg különösen. Egyébként, hogyha tovább menjünk a másik oldalon, apró kis üzletek sokaságát találjuk. Azon az oldalán az Arno folyónak, ahol a Pitti palota is van. Nekem például van egy kedvenc boltom, ahol nyakkendőket szoktam vásárolni, mert hogy miután már tényleg volt ez az 5-6 napos Firenze túra, annyira beleszerelmesedtem Firenzébe, hogy azt követően lényegében hát majdnem évente egy időben eljártam ide, amikor csak tehettem, és hát tényleg megpróbáltam minél több időt itt eltölteni újságíróként. Valóban mese szép ez az egész, és hát természetesen ugye itt van az akadémia nagy terme is, ahol pedig ott van ugye Michelangelónak a Dávid szobra, és nem csak az a szobra, hanem sok más ilyen kis szoborkezdemény, bár a többi nem ilyen látványos. Engem az lepett meg egyébként, hogy a Michelangelo Dávid szobra az sokkal nagyobb, mint gondoltam. Én azt hittem, hogy ez egy embermagasságú szobor, de nem, hanem egy hatalmas 5-6 méter magas szobor, és megértettem a paritja kérdést is, ugyanis először régen úgy gondoltam még, amikor kicsi voltam, hogy ez olyan paritja, mint amivel mi lövöldöztünk verebekre, tehát így kihúzott balkézzel, jobbkézzel tartod, és akkor hopp, valamit eltalálsz, de nem, ez ugye klasszikus régi bibliai paritja, harci paritja, vagyis hát lényegében olyan, hogy a jobb kezedben fogod a paritja elejét, és egy nagy kő van a másikban, és hosszú-hosszú szövet összeköti, ruganyos szövet, tehát lényegében a jobb kezében ugye tartja Dávid a paritját, és a bal kezében a követ, és a hátán pedig végig ott húzódik ugye a maga a paritja rész, hát ezt hátulról lehet megnézni. Úgyhogy az egészben az volt a fantasztikus, hogy meg is értettem, hogy ez egy hatalmas alkotás, meg is értettem a paritja kérdést, és hát láttam azt, hogy elképesztő, hogy milyen gyönyörűen, arányosan tudta ezt Michelangelo kidolgozni, tehát valami hihetetlen, tehát ezek az arányok, hogy érezte ennyire, hogy minden stimmeljen, hát ez valami elképesztő, azt gondolom, úgyhogy tényleg ez nekem nagy csoda volt. Egyébként Galilei házát is meg lehet nézni Firenzében, ez a Fizikai és Természettudományi Múzeum ma, és ide is el lehet látogatni, hogyha valaki tényleg hosszú időt tölt el Firenzében, mert hogyha nem tölt itt hosszú időt, akkor szerintem erre már nem marad nagyon lehetőség, mert olyan sok mindennel találkozik akkor is, hogyha csak sétálgat, és mondjuk néha beül egy kis kávézóba, mert már nem bírja tovább a gyönyörű alkotások látványát. Van egy nagy Dante szobor, ez egy 7 méter magas állványon lévő, majdnem 6 méteres márvány szobor, és ez is egy elképesztő alkotás itt Firenzében. Gyönyörű reneszánsz épületeket is találunk, és hát persze ugye a Mediciéknek is van olyan sok szobra, hogy felsorolni is nehéz egyébként, úgyhogy ezeket látni fogjuk, mert kint vannak a köztereken, úgyhogy szerintem napokat lehet csak úgy sétálgatni Firenzében. Érezzük azért, hogy nem vagyunk egyedül. Az Uffizi képtár előtt a Dom tér közelében mindenképpen, de akár az öreg hídon is, hát van olyan időszak, amikor alig férünk fel a hídra, olyan sok a turista. A Santa Maria del Carmine templom az azért kiemelkedő, és azért ajánlom a turistáknak, mert hogy egy gyönyörű képet lehet látni benne. Szent Pétert ábrázolja, amint Krisztus parancsára a pénzt a vámszedőnek átadja, és ez is egy legendás alkotás. Korzini palota pedig szintén egy óriási képgyűjteménnyel rendelkező, fantasztikus épületegyüttes, és hát egyben egyfajta közalapítvány. Az 1600-as évektől kezdve már vannak itt képek, ugye a Palazzo Corsini is egy gyönyörű reneszánsz alapokon nyugvó fantasztikus épület. De hát most még sorolhatnám tovább a legkülönbözőbb dolgokat, amelyeket kötelező megnézni. Egyszer egy kedves barátom mondta, hogy jó, hát most elmondtál már 600 dolgot, hát ezt lehetetlen megnézni, akkor mégis mit csináljak Firenzébe? Menj el a Dóm térre, a Dóm téren néz körül, hogyha időd és lehetőséged van, akkor menj be a Dómba, keresztelőkápolnát nézd meg, és sétálj sokat a külső részen. Az Uffizi képtárban, ott hát ugye a Botticelli Vénusz születését azt érdemes megnézni, meg magát a képtárat is. Én a Pitti palotát még megnézném, annak a gyűjteményét, meg az kívülről is érdekes, meg ha már azt megnézzük, akkor az Uffizi képtártól a híres öreg hídon át, az Arno folyón keresztül átmegyünk a másik oldalra, és akkor már voltunk a hídon is, és aztán még érdemes a Galleria dell'Accademiába elmenni. A legrégebbi firenzei mesterek gyönyörű képeit találjuk itt, de hát ugye a lényeg a Michelangelo Dávidja, ugye ezt 1501 és 1504 között készítette a mester, és nem csak a Michelangelo Dávidot látjuk itt, hanem Michelangelo más alkotásait is, de azok általában ilyen kis próbálkozások, meg a torzók, tehát ez a nagyon híres munka, de már ezért megéri, hogy eljöjjünk ide az Akadémia galériájába. De hogyha már úgy érezzük, hogy mindent tudunk a reneszánszról, megnéztük Giottót, Michelangelo alkotásait, Brunelleschi csodáit, és voltunk az összes ottani dómban, székesegyházban, templomban, öreghidon, palotában, reneszánsz festmények sokasága már összefolyik a szemünk előtt, és még mindig van időnk, mert mondjuk 2 hétre jöttünk, bár általában az átlagos tartózkodási idő Firenzében az 3 nap, 2,5-3 nap, tehát vannak, akik jönnek-mennek, mert egyébként megnéznek még más toszkán településeket is, meg vannak olyanok, akik hosszabb időt eltöltenek, ami általában olyan, hogy mondjuk pénteken jönnek, és akkor hétfőn elutaznak, ha pedig hétközben, akkor is csak olyan 2-3 napig vannak itt. De ha már azt mondjuk, hogy nem tudom, 1-2 hétig itt vagyunk Firenzében, és már mindent láttunk, akkor csak érdekesség, hogy van indiai gyűjtemény is az indiai kultúráról. Ez ugye a San Marco di Firenze Múzeum, és itt fantasztikus földtörténeti tárlatot is meg lehet nézni. És Firenzében a múzeumok többsége az kifejezetten érdekes. Hát ugye meséltem már önöknek arról, hogy Amerikában más típusúak a múzeumok, interaktívak, tényleg hihetetlen, hogy mennyire szórakoztatóak. Hát itt meglátjuk azokat az alkotásokat, azokat a csodákat, amelyek meghatározták a reneszánszot itt Európában, és a tanulmányaink miatt ezeket csodának éljük meg, nem pedig úgy, hogy na ez is egy jó pofa kép, de lehetett volna a mester ügyesebb. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a San Marco di Firenze Múzeum még azért egy kicsit többet nyújt, mert ez még érdekesebb is akkor is, hogyha nem tesszük hozzá azt az érzést, hogy tudjuk, hogy ki volt mondjuk Brunelleschi, vagy Michelangelo, vagy Giotto, vagy bármelyik másik mester. A Szent Márk templom és kolostor 1290-ben épült, de helyesebben ekkor alapították, mert aztán szokás szerint ugye átalakították, és itt a reneszánsz utolsó nagyobb átalakítás az, amit végül látunk, és a Szent Márk templomból be lehet jutni a San Marco kolostorba, ahol látjuk a Fra Angelico freskókat. Hát ez nagyon-nagyon híres, és tényleg Fra Bartolomeo is itt élt, úgyhogy ez megint csak egy legendás hely, tehát a San Marco tér az valóban olyan, hogy oda is érdemes elmenni, az is sok csodát rejt. De hát az szinte biztos, hogy akármerre sétálgatunk Firenzében, találunk valami rendkívül híres épületet, tehát hogyha azzal eltöltjük az időt, hogy fotózgatunk, és hú de jó, biztos, hogy reneszánsznak néz ki ez az épület, akkor az reneszánsz épület, és nem pedig valami neoreneszánsz újépítésű csoda, tehát tényleg Firenzében nem tudunk hibázni, és akármilyen tárlatra elmegyünk, hogy ott valami világhírű festőnek vagy szobrásznak ott lesz az alkotása, az is szinte biztos. Úgyhogy ha nem feltétlenül a művészettörténet könyvünket lapozgatva és a kézbe tartva megyünk be valahova, akkor is jól fogjuk érezni magunkat. Persze manapság már ugye a mobiltelefon mutatja meg a csodákat. és meséltem arról, hogy hát rengeteg reneszánsz palota van, hogy a reneszánsz épületek közül jó pár megőrizte még az eredeti vonásait. Nos, hát van barokk épület is, a bíróság épülete az barokk stílusú, és ugye ezt is meg tudjuk csodálni. Az Uffizi palotára még visszatérve, hiszen mondtam, hogy azt mindenképpen érdemes megnézni, ugye hát persze ott van a Vénusz születése, de hát vannak azért itt Giotto alkotásai is, és vannak Michelangelo, meg Caravaggio, meg Raffaello, Leonardo művei is, úgyhogy azért ne mondjuk csak, hogy megnézzük itt tényleg ezt a csodát, aztán kész, hiszen vannak óriási nevek, óriási csodái, és hát vannak egyébként német, meg flamand mestereknek az alkotásai, és az Uffizi képtárban van Dürer, van Rubens, van Rembrandt, úgyhogy ezeket is meg lehet nézni. Tehát a szoborgyűjteménye, meg a festménygyűjteménye az Uffizi képtárnak az olyan, hogy a világ legkiresebb múzeumai közé emeli. Ugye a madridi Prado, a Metropolitan New Yorkban, a Louvre, a British Múzeum, az Ermitás, ezek a világ legnagyobb múzeumai talán, de rögtön utánuk ott van az Uffizi, és valóban ezt a képtárat érdemes mindenképpen megtekinteni, hogyha Firenzében járunk, hogyha semmire nincs időnk, akkor nyilván az is elég, hogyha oda megyünk, és a Dóm közelében néhány gyönyörű fotót készítünk. Ha meg lehet nézni mondjuk 2-3 dolgot, akkor az Öreg Híd, az Uffizi képtár, meg esetleg a Michelangelo Dávid szobra, bár utóbbira nagyon sokszor már nem marad idő, de nekem az nagyon tetszett, bár ott igazából a Dávid szobor van, és a többi kis szoborkezdemény, meg egyéb alkotás, hát az már igazából hiába világkívül és csoda mindegyik, már szinte lesajnáljuk, mert annyi csodát láttunk a belváros másik részében. És hát természetesen azért az is érdekes, hogy a Mediciek világa mennyire meghatározta Firenze mindennapjait, és érdekes az is, hogy a Medici családnak még mauzóleum is épült, ugye, és tényleg van egy gyönyörű kápolna is, ugye a Cappella dei Principi, és ezt valóban csodaként éli meg az, aki ide látogat, mert egyszerű épület, de Michelangelo alkotta, és hát az architektúrája, a faragványai, azok valóban elképesztőek, tehát tényleg Michelangelo ugye polihisztora és zseni volt, és amihez hozzányúlt, az tényleg olyan, hogy manapság azt mondjuk, hogy na ez a művészet, és még hogyha nem feltétlenül olyanok vagyunk, hogy kapásból fel tudjuk sorolni az egymást követő korszakokat, meg a jellemző nagy mestereket, de akkor is a Michelangelóban mindenki gyönyörködik, és mindig azt mondja, hogy ez valóban nagyon szép és nagyon érdekes. Firenzében egyébként Budapestről viszonylag könnyen el lehet jutni, hiszen gyakorlatilag autópályák hálózatát építették úgy meg itt Olaszországban, hogy könnyű az egyikről áttérni a másikra, úgyhogy túlságosan nehéz dolgunk nincsen, repülővel is el lehet jutni, úgyhogy igazából Toszkánának ez a csodája szerintem mindenképpen olyan, hogy érdemes megnézni, és hogyha itt sorrendet kell állítani, hogy mikor, hova, hogyan menjek, akkor azért szerintem Firenze az így a top 20-ba biztos, hogy benne van, ugye a top 10-be csak azért nem, mert hát először nézzük meg, hogy mi van mellettünk, ugye Bécset, vagy akár Pozsonyt, vagy Kassát, aztán utána érdemes egyre nagyobb gyűrűt csinálni, és akkor már ebbe Firenze is beleférhet, hiszen valóban egy álomvárosról beszélünk, nem véletlenül lett annyira ismert, annyira híres, hogy egy időben ugye a világ leglátogatottabb, turisztikailag leglátogatottabb olyan városa volt, ami gyakorlatilag egy 400 ezeres közepes város, és mégis hihetetlen mennyiségű turistát fogadott. Olyan az elhelyezkedése, hogy még Velencében a turisták ugye kis sikátorokban egymást érik lényegében a karnevál idején, meg bizonyos időszakokban. Velencében azért elterülnek a turisták, hiszen vannak nagyobb részek ott a Pitti palota előtt, vannak olyan területek, ahol szintén csodákat látunk, de messzebb vannak egymástól, tehát a belváros is nagyobb, a várfalak is szélesebbek, úgyhogy bár vannak azért olyan helyek, ahol rengeteg emberrel találkozunk, mondjuk az Uffizi elé néha beférni szinte nehéz, de egyébként pedig minden további nélkül vállalható, mert nem fogjuk magunkat úgy érezni, hogy te jó ég, mennyien vagyunk, inkább elmegyek valami kis eldugott, fantasztikus, érdekes és messzelévő dolgot megnézni. Hát fantasztikus, érdekes, messzelévő, eldugott dolgok már nincsenek az internet világában, mert azt is ellepik a turisták, de hát ennek csak örüljünk, mert mi is turisták vagyunk sokszor, és legalább nekünk is kitárul a világ. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd.